Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Zámbó László előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. Kőzetmorfológia. A karsztosodás morfológiája. Befejező rész. A 2004 márciusában elhangzott előadás felvétele.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Most a harmadik alkalommal, és egyúttal a záró fejezetként is találkozunk kőzetmorfológia karsztosodás témakörben. Hatalmas nagy anyag maradt a mai előadás idejére. A múlt órán megismerkedtünk a karsztosodás típusaival, formáival, feltételeivel, legfontosabb jelenségeivel, rendszer jellegével és két fontos alrendszerével, a karsztkémiai és karszthidrológiai alrendszerrel. Ezek ismeretében most már tulajdonképpen otthon vagyunk a karsztosodás témakörében, meg kell néznünk, hogy mindezen folyamatok hatására milyen karszformák, sőt milyen karszformáktal fedett karsztájak léteznek, elsősorban a mészkőre vonatkoztatva, de más karbonátos kőzeteken is, mint például a dolomiton, és ha még lesz idő, akkor a szulfátos sókon és egyéb sókon kialakult karsztos formákról is röviden beszélni fogok. Tehát a tulajdonképpeni formatan az, ami most következik. Kérem szépen, a karsztok olyan sokszínű, sosem tökéletesen egybevágó és ismétlődő, változatos, úgy is mondhatnám, hogy esetenként bizarr formakincsel fejlődnek ki mind a felszín alatt, hogy ezzel oly sok szerző is, elsősorban morfológus, karsztmorfológus foglalkozott, hogy a karsztformák ismert nagy sorozata sok-sok néven, sok-sok elnevezéssel és sok-sok felosztással kerül már tárgyalásra, ma és korábban a szakirodalomban, és millió helyen előadások formájában. Egy egyszerűsített módon a legfontosabb karszt genetikai alakzatokkal és azok kialakulásával ismerkedünk meg. Mégis, hogy a logikánk, a gondolkodásunk számára valami célra vezető, praktikus módszert használjunk, ezért ajánlom, hogy emberi szempontok szerint osszuk a karszformákat méretük szerint különböző csoportra, hiszen akkor könnyebb lesz őket elképzelnünk velük, megismerkednünk is. Vannak kisméretű karszformák, közepes méretűek és nagyméretűek. Ez egy mesterséges beosztás, ne foglalkozzunk ennek a jogosultságával, filozófiájával, fogadjuk el, hogy legcélszerűbb ebben a pillanatban ilyen módon áttekinteni, ilyen csoportosításban. A karszformák között a kisformákat mikroformák néven szokták összefoglalni, és ezek a karsztos kisformák az ember által nem túl nagynak vélt, körülbelül olyan pár méteres nagyságtól lefelé egészen a mikroszkópi világig terjednek. Tehát a mikroformákba ez a tartomány, mérettartomány tartozik. Az ide tartozó elsősorban korróziós, tehát kifejezetten karsztosodás útján keletkező formák túlnyomó része korróziós forma, tehát valamiféleképpen a mészkő vagy más karsztosodó kőzet felszínébe bemélyülő forma. Ezeknek azonban fantasztikus sokasága, változatossága ismeretes, úgyhogy itt csak arra van módom, hogy a fő csoportokat, elképzelésen szerint logikus csoportokat vegyünk sorra, és példákat mondjak. Ezek a mikroformák már régóta az emberek fantáziáját mozgatják, de meg kell, hogy mondjam, hogy éppen sokféleségük miatt nagyon sok kutatási téma van még ezen a területen ma is, hiszen ezek a formák abból a szempontból is a legfontosabbak, hogy ezekből alakulnak ki a nagyobb karszformák, vagyis ezek a közvetlen oldódás formái, amelyekből a bonyolultabb, nagyobb méretű és sok esetben összetett formák tovább alakulva kifejlődnek. Tehát ezeknek az ismerete igencsak fontos. Másrészt, ezek a kis formák, ahol a karsztosodás feltételei fennállnak, legyen ez karsztosodó felszín, legyen ez felszín alatti karsztosodásra alkalmas tér, üreg, repedés, vagy akár legyen olyan kisméretű kőzet felszínen kialakult alakzatok sokasága, amelyeket csak lupéval vagy mikroszkóppal vizsgálhatunk, ezeket közös néven a 19. század második fele óta német eredetű nevén karroknak nevezzük. Két erre. Ezek a karrok a karszt szóval is összefüggésben vannak, de egy fantasztikusan régi szóra vezethető eredetükben vissza. Kérem szépen, a nagyon régi ős árja szó, ami az emberiség alapszó kincsének egyik törzsökös tagja, a kara. Kara szó, ugye az egész eurázsiai nagy nyelvcsalád csoportban előfordul, és ebből a kara szóból a nyelvészek szerint, én erről nem sokat értek, csak utána jártam, ebből sok ma használatos, a legkülönbözőbb nyelvekben élő szó fejlődött ki. Többek között a korzó, a karszt és a kar is, amit a germán nyelvek közül a német honosított meg. No, eredetileg ezeknek egy szűkebb értelmezése volt, de most már a szakirodalom ebbe a csoportba számítja az összes kisméretű oldásformát, beleértve a mikroszkopikusokat is, legalábbis én oda számítom. Ez utóbbiak egyébként eléggé ismeretlenek. Itt még sokat lehet csinálni, itt még egyszerű vizsgálatokkal is felfedezéseket lehet tenni. Valahogy, mivel nem nagyon szembetűnők ezek a kisméretű oldásformák, ezeket eddig nem túl behatóan vizsgálták. Itt a tér. Ezen a vonalon mindenki újat találhat még. Érdemes vele foglalkozni, akinek hajlama van ilyenfajta vizsgálatokra. Gyenge nagyítású mikroszkópokkal fantasztikus, érdekes dolgokat lehet még megállapítani, amiket még nem írtak le. No kérem, visszatérve, a karrok kifejezése persze a legkülönbözőbb nyelvekben ereve is voltak szavak. A kínaiaknak annyi szavuk van rá, kérem szépen, hogy én nem is tudnám elsorolni, elsősorban azért, mert nem tudom kiejteni. Nekem ugyan vagy 15-ször elsorolták őket, de nem tudom kimondani, mert tudják az ő hangképzésük más, és miért éppen a kínaiakat mondom? Azért kérem, mert hát fél Kína karrokkal borított, vagy hát szúzás is, ha egyharmad része biztos. De a világ más nagy karszterületein is megtaláljuk ezeket, és például a latin nyelvek a régi időkben, és a belőlük származtatott francia vagy olasz nem is karnak nevezte egészen a 80-as évekig ezeket a kis formákat, hanem például a spanyolok lapiázoknak, a franciák lapiéknak, és így sorolhatnám a különböző nyelveken az elnevezéseket. Ezeket ma is használják, de a szakirodalomban már a kar a meghonosodott. Szóval a kínaiak is értik ezt, és a franciák is, és mindenki más. Ezt vett át az angol szakirodalom, és ez terjesztette el. Na most a karrok oldásformák. A keletkezésüket azonban sok-sok tényező elősegítheti. Mit jelent az, hogy oldási kisforma kar? Azt kérem, hogy a mészkő vagy más kőzetből felépült sziklafelszínen egy oldási inhomogenitás keletkezik. Egy adott helyen egy bevágás keletkezik, ezáltal morfológiailag is heterogén lesz az a felület. De hát hol keletkezik oldás? Ott, ahol a különböző tényezők közbejöttével adott ponton erőteljesebben oldódik, korrodálódik a kőzet, mint máshol. Mert mindenütt korrodálódik, csak ennek a méretében van nagy differencia. Ahol gyorsabban korrodálódik, ott valamiféle mélyedés keletkezik. Akár hosszúkás, akár kerek, akár mikroszkópi méretű, és akár akkor, ahogy beleeshetünk. Ilyenek. 15 méteres karrok is vannak Dél-Kínában, és sok helyütt máshol is. De nálunk is vannak 2 méteres karbarázdák is, többnyire talajjal kitöltve. A karrok keletkezését tehát valami elő kell, hogy segítse, ami miatt a mészkőfelszín adott helyen gyorsabban oldódik, mint máshol. Hát ez többféle ok lehet. Például a kőzet minőség változása miatt is keletkezhetnek karrok. De keletkezhetnek karrok a réteglapok mentén. Ezeket külön nagy csoportnak tartjuk, ezek a réteglapkarrok. Ott, ahol két réteg találkozik, esetleg intenzívebb az oldódás, sok ilyet láthattak már természetben, és ezért ott karrok keletkeznek. Megint másfajta karrok keletkezhetnek a repedések, hasadékok mentén. Ezek a leggyakoribb, legnagyobb csoportja a karroknak. De van, amikor sem réteggel nem találkozunk, sem töréssel nem találkozunk, sem szemmel látható, vagy akár kémiailag kimutatható változás nincs a kőzet anyagában, és egyeseken mégis mélyedések, oldás mélyedések vannak, ebben az esetben legtöbbször valamiféle lefolyási pálya útjába esik az oldott felület, és ezért keletkeznek karformák. Tehát maga a víznek a mozgása is előidézheti a karosodást. Aztán gyakran látunk olyat, hogy egy szikla felszínen, egy lapos mélyedésben megtelepszik a talaj. A talajban növények gyökereznek, és így tovább. Tudjuk már a múlt órákon elhangzottak alapján, hogy ezeken a helyeken nagyon sok CO2, nagyon sok egyéb agresszív anyag keletkezik itt a növény gyökereinek környezetében. Több a víz is, a talaj megőrzi a vizet, nem oly gyorsan párolog el, mint a nyers szikla felszínekről róla a víz. Ezért a talajfoltok alatt, meg a növények gyökér környezetében, sőt a levél környezetében is intenzívebb az oldódás. Tehát annál fogva is keletkezhetnek karrok, hogy egy adott helyen talaj vagy növény, netán még másfajta, esetleg mikrobiális élő világ fordul elő. Például a mikrokarrok, amikre biztatom, hogy ha valakinek kedve van, vizsgálja meg őket, ezek többnyire mikroszkópi gombák, algák, alga és gomba fonalak, szövedéke, tehát zuzmók, vagy más növények, ne adj Isten, még baktérium telepek hatására is keletkezhetnek. Ez a csoport egy fantasztikus forma gazdagságot hoz létre mikroméretekben. Nincs kikutatva. Itt még a mikrokarrok sokaságát lehet osztályozni, mérni, vizsgálni, és így tovább. No, kérem szépen, persze a nagyobb karrok is fejlődhetnek ilyen említett hatásokra, vagyis a felsoroltak. Egyaránt lehetnek a karrosodást elősegítő tényezők, és megbontják a sziklafelszín egyöntetűségét, oldásformákat hoznak létre, tehát a felszín karrosodott lehet. A karrok nagyon gyakran nem egyetlen típusban alakulnak ki adott helyen, hanem esetleg időben váltakozva különböző genetikájú karrok is válthatják egymást, sőt, különböző morfológiájúak keresztezhetik egymást, egymásra telepedhetnek, és így tovább, szóval kombinálódhatnak, és belőlük nagyobb, bonyolultabb, összetettebb karformák is kialakulhatnak. Azokat a legegyszerűbb, nagy terjedelmű, ha úgy tetszik, már közepes karformáknak számító karrendszereket, amelyek nálunk is gyakoriak, akár külön néven is nevezhetjük, ha például egy mészkő felszínen, fedett vagy nem fedett mészkő felszínen, de egy összefüggő karrendszer tárul napvilágra, például a talaj lepusztulása nyomán, és látjuk, hogy az úgy össze-vissza van oldás formákkal mélyítve, hogy szinte találó az a mecsekben régen használt bányász kifejezés rá, hogy ördögszántás. Valóban, mintha Mephisto szántotta, vagy Lucifer szántotta volna fel a sziklát, olyanok is lehetnek. Vannak, akik így szeretnék nevezni Magyarországon általában ezeket a formákat, de hát egy kicsit hosszú ez a kifejezés, de azért tanulják meg, ördögszántás. No, hát a karroknak az ilyen napvilágra került több tucat vagy száz méteres, netán négyzetkilométeres foltokon kialakult mezőit nevezük karmezőknek. Ha ezek a karros felszínek egy lejtőt borítanak be, ami nagyon gyakori, hiszen ott erős a lefolyás, az erózió és így a karrosodás is, akkor karlejtőről beszélhetünk. Hát kérem, a Gellért-hegynek a Dunai oldala egy karlejtő. De van ennél sokkal pregnánsabb is. Aki már járt Apteleken, amikor közelít nyugat fel a faluhoz, messziről látszik Magyarország leglátványosabb karmezeje, ami sokáig azt gondoltak, hogy mindig ott volt, és mindig természetes is volt. Kérem szépen, 30 éve ezelőtt én utána néztem, és kiderült, hogy hát ott valamikor vörös föld borította a felszínt, nem látszottak nagyon a karrok, de a középkorban még minden faluban ugye volt szőlő és bor termelés, ugye a naturál gazdálkodáshoz ez hozzátartozik, és nem csak misebor kellett, tehát ezt a hegyoldalt ott Akteleken szőlővel telepítették be. Márpedig a Terra Rosszán akármilyen jó borok teremnek, például ma a Dalmáciában is, ugye hallottak biztosan nehéz, súlyos dalmát borokról, na valami ilyesmit teremhettek itt is, de ahhoz, hogy termés is legyen, ahhoz ezt kapálni kellett. A kapálás lazította a talajt, és néhány száz év alatt szinte az egész lejött. És ma már ott van előttünk egy karrosodott felszín, aminek csak a mélyedéseiben maradtak meg a talaj maradványai. Sok-sok kar, lejtő, akár Dalmáciában is, nem éppen a bortermelés, hanem más emberi társadalmi behatás következtében vált kopárá, de vannak a földön nagy karfelületek, mint például itt a közelünkben, Ausztriában, a Tottesgebirgének a fantasztikus nyílt karmezői, és így tovább ezrével, tízezrével mondhatnánk a neveket, a karrok nagyon széles körben elterjedt képződmények. És most jegyezzük meg, hogy szemben a régebbi szemlélettel, miszerint a karrok csak nyílt mészkőfelszíneken jöhetnek létre, nem így van, sőt többségük talaj alatt fejlődik ki, és csak az erózió takarja ki őket, úgy mondjuk, hogy exhumálja őket. Viszont meg lehet különböztetni azokat a karformákat, amelyek a szabad kőzetfelszínen keletkeznek, azoktól, amelyek talaj alatt fejlődnek. Másfajta típusaik, alakzataik fejlődnek ki. Sőt, olyan is van, hogy a talaj alatt fejlődött ki, napvilágra került és átalakult. Vagy a napvilágon fejlődött ki, és talaj borította be, és leggömböítődött. Általában arról ismerjük meg, hogy az éles formákkal határolt, szögletes, töredezett karrok már régóta ki vannak téve az atmoszfériliák hatásainak, tehát a szabad légkörnek. A talaj alatt azonban lesimulás, legömböítődés a karroknak ez a jellegzetes legömbölyítődése megy végbe. Ezért, ahol ilyen, akár nőiesnek nevezhető formákat látunk a karokon, tudhatjuk róluk, hogy nem régen kerültek ki a talajborítás alól. A karoknak nagyon sok genetikai változata is van. Ellenben, hogy mégis át tudjuk tekinteni rövid idő alatt is a társaságot, szabadjon nekem néhány genetikai szempontot érvényesíteni. Kérem szépen, a karformáknak ez egy olyan rendszere, amit nagy nemzetközi tapasztalat érvényesítésével készült el. Úgyhogy ennek alapján fogjuk áttekinteni a karok világát. No, kérem szépen, itt egy olyan táblázatot látunk, amiben a világ összes karja majdnem belefér. Mi nem fér bele, ami nem szerepel itt, azok nem a felszíni karok. Mert ezek a felszín közeli és felszíni karoknak a típusait magába foglaló elnevezések, amit ezen a táblázaton látunk, viszont jegyezzük meg, hogy a barlangi karok az egy külön hatalmas témakör, tehát a felszín alattiak, azokkal nincs időm foglalkozni, de aki speleológiát akart művelni, az egy karspeckor keretében megkereshet. És gondolom máshol is sok fajtája van az ilyenfajta ismeretszerzésnek. Aztán nincs ebben a témakörben jelen a tengerpartok, elsősorban a korallmészkőből álló atolók sok-sok karformája, de nem csak a korallszigeteken, hanem egyáltalán a függőleges vagy meredek, néha pedig lapos tengerpartok igen sokféle sajátos karformát mutatnak, de Magyarország nem tengeri ország, ezért ezt a nagy témakört most nem érintem. Amiket viszont, ha kilépünk bármelyik mészkőtájunkra, az orrunk előtt látunk, a felszíni karok és a talaj alatti karok rendszere itt látható. Azt látjuk, kérem szépen, hogy két fő csoportot kell megkülönböztetni. Az egyik a karoknak az a csoportja, amelyek vízlefolyással kapcsolatosak. Tehát, hogy hol mennyi és mennyire agresszív víz foly le a felszínen, annak megfelelő kartípusok lehetnek ide tartozók. A második csoport, a római kettes csoport, az egyéb tényezők következtében bevésett, bevágott, korróziós formáként kialakult karok csoportja lesz. Egy két nagy csoport közül az elsőt további alcsoportokra osztjuk. Az egyik azon karok csoportja, amely úgy alakul ki, hogy a nyers szikla felszínen, amin vagy van talaj, vagy nincs talaj, a víz egy összefüggő borításban folyik le, ezt nevezzük lepelvíznek. Tehát az első oszlopban a lepelvíz karok vannak. A második oszlopban pedig olyan sziklafelszínek, ahol a víz csatornákon halad végig, és ezáltal old, tehát nem az egész felületet oldja. Mind a két esetben akár talaj alatt is a szaggatott vonaltól délre látható kartípusok kifejlődhetnek, a szaggatott vonal fölött láthatók pedig a szabad légkörű viszonyok között ugyanezen sziklafelszínen kialakuló típusok. Azt látjuk, hogy például a kopár sziklafelszínek nyílt karjainak a típusa függ, hogy mennyire meredek az a felszín, milyen a lejtése. Ha a karok elnevezéseit nézzük, kérem szépen, magyarban még nincsenek nagyon megszilárdult elnevezések. Mindenki feljogosítva érzi magát a szerzők közül, hogy ő találjon ki új magyar neveket. Én ennyire bátor nem vagyok, de muszáj volt néhányszor nekem is nevet adni a gyereknek. Én leginkább a világszerte alkalmazott gyakorlatot, a németből való átfordítást javasolom ebben a tekintetben. Úgyhogy zárójelben a legfontosabb kartípusok világszerte használatos német elnevezéseit látjuk. De kérem, ezek nem egyformák, a szótárból nem lesznek túl okosak, ha egy német szavakat kikeresik, mert például a német szótárban a rillen, meg a rinnen, pedig itt két különböző karcsoportnak a neve ez, ugye, egyaránt csatornát, esetleg esőcsatornát, vízlefolyó csatornát jelent. Jegyezzük meg, hogy a karttudományban a legkisebb méretű, úgynevezett rovátka karrokat nevezik rillenkarroknak világszerte. Ezek az apró kis milliméteres vagy centiméteres mélyedések sűrűn egymás mellett vannak, mint most az ujjaim, és ilyen félkörös medárkeresztmetszettel találkoznak egymással, úgyhogy közöttük éles kis gerincecskék maradnak vissza. Ezek a rovátka karok, vagy rillenkarok. Nagyon gyakoriak a sziklafalakon és meredek kopár mészkőfelszíneken, különösen magas hegységekben. Ha már kevésbé erőteljes a lejtés, akkor akár ilyen lépcsőzetesen, széles, lapos, ilyen lépés lenyomathoz, mintha hóba vagy sárba egy nagy bakancsal bele cuppognánk, netán klumpával, ha tudják mi az, nyomokat hagynánk, ezekhez hasonló a következő csoport, a tritkarrok csoportja. Magyarul így lehetne mondani, hogy lábnyomkar, egyesek nevezik sarok, nyomatkarnak is. Az angolok elegánsan elintézik egy konyhai kifejezéssel, peneknek nevezik őket. Tudják mi a pen? Hölgyek, biztosan tudják, hát amiben zsírba sült pirítós kenyeret, tojás rántottát, mi egymás lehet sültet lehet csinálni, ez a nyeles, palacsinta sütőhöz hasonló, micsoda. Na, ezeknek a fejéhez kicsit hasonlítanak ezek a képződmények, néha összeolvadva még bonyolultabb formákat, akár lépcsőket, teraszokat is kialakíthatnak. Ezek a lábnyomkarok. Egészen meneteles, kislejtésű felszíneken ugyanez a lepelvíz, tehát a felszínen szélesen lefolyó víz, amely egyes sávokban azonban jobban old, ez a víz oldás gödröket hoz létre, ilyen szabálytan alakú, néha odvaskarnak is nevezik őket, mert olyan, mintha egy kiodvasodott mészkő darab lenne előttünk, különböző méretű, ilyen kargödrök vannak, szabálytalanok, ezeket a szláv nyelvek kamenyicáknak, kövecskéknek nevezte el, és ők mindenben elmondják, ha már kar, akkor kamenyica. Ugye a szláv országokban nem a kar szót kell használni, hanem a kamenyicát, annak van millió fajtája. No kérem, ugyanezek a felszín alatt lekerekített formában vannak jelen, és németül összefoglalóan rundkarroknak hívják őket. Én ezt a magyar lekerekített szóval próbálom érzékeltetni. A második csoport, amikor a felszínen csatornaszerűen vonalassan folyik le a víz, a meredek sziklákon, a függőleges falakon rövid, 1-2 méteres, néha ennél is rövidebb, néha 8-10 méter hosszú, a végén elenyésző, eliminálódó mélyedések keletkeznek, ezeket Wandkarroknak nevezi a német, és a szakirodalom, mi viszont nevezük őket sziklafalkarroknak, vagy röviden csak falkarroknak. A fali karral, amit néhány szerző használ, vigyázzanak, mert az ember állandóan a magyar memóriában a fali kar az valami mást jelent, ugye? Tehát falkarok ezek. Nagyon látványos dolgok, de elég ritkák. Ha viszont menetelesebb ez a felszín, akkor ezek a csatornácskák iszonyúan meanderezni kezdenek. Néha jobban, máskor kevésbé, de néha egész ilyen mintázathoz hasonló bonyolultsággal alakulnak ki a meander karok. Én már jártam például Kubába olyan felszínen, ahol egy olyan 30 cm-es mélyedés így követhető volt, és így meanderezve lejtett lefelé. A kis lefolyású vízáramlatok oldása ilyen jellegzetes képződményeket hoz létre, mindazon formákkal egyetemben a meanderen belül, amik például egy folyó meandernél, csak éppen nem mészkövön, szintén megtalálhatók. Ezeknek is megvannak a felszín alatti formái, a német holkarnak nevezi őket, mi legyünk rövidek, és nevezzük üreges vagy odvas karoknak röviden. Ezek is lekerekített karok. A másik nagy csoport, ahol nem a vízfolyás miensége hogy szabja meg a kar típusát, hanem valami más hatásra mélyülnek, vésődnek be a sziklába ezek a mikroformák. Ez a római kettes csoport. Ezeket három alcsoportra osztjuk. A legelső a fitokarlok csoportja. Ezek nem fitossak, vigyázzanak, mert valaki azt gondolta, hogy ez olyan pöszer. Hát nem egészen. Ezek a karlok a növényzet hatására, a sziklán megtelepedő növényzet hatására alakulnak ki. Fantasztikus csoportjaik vannak, és ha nem tudjuk, hogy ott valamikor milyen növényzet lehetett, kérem szépen, egyszer nem tudjuk magyarázni. Én egyszer egy kubai magotténak a tövében, a nagy hőségben leültem pihegni, és kérem, észrevettem azt, hogy körülöttem a szikla felszínen, a fölöttem lévő fa, pálmafa ágairól, mert előtte egy órával eső volt, adott pillanatokban a pálmalevél csúcsával koncentrálva mindig ugyanarra helyre csöppen le egy-egy cseppecske. És tényleg, ahogy a nyomát néztem, már gyűszűszerű mélyedés volt. Néhány év alatt ilyen kis gyűszűszerű lyukak sokasága fejlődhet ki. Ez is fitokar. De fitokar az is, kérem szépen, amikor kúszik a sziklafalon például a trópusi kúszónövény, és sokszor ilyen karvastagságú bemélyedés keletkezik a nyomán. A felszín alatt ugyanezek a fitokarok a nálunk is gyakori, ha talajból kibontott sziklákat nézünk, vagy lemeztendett sziklákat megvizsgálunk, lyukakat, az úgynevezett gyökérkarokat létrehozzák. Ezek a gyökerek körüli nagy széndioxid és más sav koncentráció következtében lukadnak ki. Néha úgy látszik, hogy a növény átfúrja a sziklát. Van olyan, hogy méteres szikla tömeget egy alig pár centiméteres gyökérke átjár. Én kérem szépen, ugyancsak Kubában fantasztikus karok, karsztok vannak. Az északi part közelében Matanzas tartományban egy barlangba jártam, a neve most nem ugrik be, de jellemzően a felszíntől mindössze 4-5 méter mélyen a felszínen párhuzamosan haladó nagyméretű barlangról volt szó. Arra is emlékeztem, hogy nagy megtiszteltetésben volt részem, mert a Kubai Tudományos Akadémia és egy személyben oktatási miniszter kísért végig ezen a barlangszakaszon. Ő is a Castro szakállas társai közé tartott, tehát igen, fontos személyiség lévén nagyon értett a karsztosodáshoz, neves nemzetközi tudós egyébként, nemrégen halt meg. Nyúnyó Jimeneznek nevezik egyébként, nevezték már ennél. No, kérem szépen, és ahogy ővel ott másztunk a felszínhez közeli viszintes barlangba, minduntalan beleakadtam gyökerekbe, amelyek a barlangba folytatódtak. Olyan gyökér is volt, amely újnyi vastagsággal 120 métert léptem le zseblámpa fénynél, folytatódott. Hogy jött ez át a sziklán? Átfúrta. Na, nehogy, de hát ilyen nálunk is látható. Sokszor az akváriumokba szokták tenni azokat a mészkő darabokat, amelyeket a különböző ilyen gyökérkarok olyan bizarran össze-vissza furkálnak, mintha fúrókagylók járták volna át. Nem fúrókagylók az esetek többségében. A gyökerek milliárdjai csinálják ezt a dolgot, és nehogy valaki azt higgye, hogy megszületik egy növény, átfúrja a sziklát, elpusztul és kész a kar. Erről szó sincs. Hanem arról van szó, hogy egy növény esetleg egy milliméternyi mélyedést hoz létre egész élete során a gyökere mentén. De oda betelepszik a következő generáció, és a többi, és a generációk százezrei összmunkájaként furódik ki a mészkő réteg. Értenek engem, ugye? Tehát ezek a lupak, nehogy azt higgye valaki, hogy hip-hop készülnek. De vannak, számtalan formájuk van, és ebbe a csoportba tartoznak, gyökérkarnak nevezzük őket, amíg a talaj alatt vannak, de ki is takarózhatnak. Kérem szépen, a második nagy csoport, ami ide tartozik, a szerkezeti formákhoz igazodik. A kőzetnek elsősorban a repedéseihez, hasadékaihoz, vagy pedig a rétegzettségéhez. Számtalan német elnevezés írná le őket, csak kutyafuttában néhány szót erről például a Flachkar, a Kluftkar, a Schichtfugenkar, a Wandkar, a Meanderkar, a Trimmerkar, a Karrenfeldern, a Zichtreppenkar, és folytassam, van még 50. Szóval rengeteg fajtája van ezeknek, csak emlékeztetek, hogy ebbe a csoportba a karrok legnagyobb része ide tartozik. Úgy mondjuk magyarul, hogy hasadék vagy repedés karrok, akár szabad levegőn is lehetnek, fejlődhetnek, akár talajjal borítva, kitöltve is fejlődhetnek, kicsit mások, egymástól különböznek, de mind a kettő ebben a csoportban tartozik. Itt viszont kérem, jegyezzék meg az összefoglaló német nevet, ezeket hívják, mert ezt használják, ezt a kifejezést, kluftkarroknak, kluftkar, könnyű megtanulni, ugye? A kluftkarrok nagy csoportja ez. Nem is részletezném, millió változata van ennek a csoportnak. Végül a masszív kőzetfelszínek, tehát amelyeken nem látjuk semmi okát, hogy miért van itt vagy ott rajta bemélyedés, és fejleszthetnek karrokat, ezek közül az egyik, a legapróbb karrok csoportja a hornyolt karrok. Az jellemző, hogy ezek egészen pici formák, aztán az esőgödrök, ezek is sokfélék lehetnek, az előbb említ egy gyűszű mérettől a fazék méretig, és itt van egy csoport, amivel viszont gyakran találkozunk, akár tengerpartokon, akár szikla alakzatok oldalán, de leggyakrabban jól fejlett patakos barlangok falain. Ezt pedig úgy nevezzük, hogy áramlási kagyló. Ez egyszerű fordítása a nemzetközileg használt angol szónak, mindig többes számba mondjuk, a scallops. A scallops. Mindenki tudja, mit jelent, ugye kagylót. Ilyen kagylóhéjhoz hasonló kanálnyomok vannak a sziklafalon sűrű sokaságban egymás mellett. És ha közelebbről megnézzük őket, azt látjuk, hogy ezek az ilyen bemélyedések a barlang falakon, de akár máshol is, de leginkább a barlangokban, ha ezekből egy metszetet készítünk, akkor azt látjuk, hogy ezek aszimmetrikusak, mert ez az oldaluk kicsit mélyebb, a másik menetelesebb, és a víz áramlásnak a mikroturbulenciái hozzák létre ezeket a bemélyedéseket. Nálunk a barlangokba, Baradlába, Békebarlangba, a Budai barlangokba, és így tovább, mindenfelé megtaláltuk. A víz áramlás irányát mutatják, és sokszor a már felszakadt vagy elpusztult barlangok, amikről már gőzünk sincs, hogy volt-e benne barlangpatak, vagy barlangi árvíz, és hogy az melyik irányba ment, ha ilyen van, az mutatja az irányát. Elég nekünk egy szkelop darabka, és a szakember már meg tudja mondani, hogy esetleg 5 millió évvel azelőtt az a patak, ami akkor volt, de már nincs, merre folyt. Például a Pilisnek a kiemelt barlangjai, ami krombarlangok részben. Hát kérem szépen, gyönyörűen azokban a karszvíz utoljára, hát jó régen volt. Lehet, hogy 20 millió éve, ugye, utoljára a felsőbb szinteken, és lehet látni a szkelopokból, hogy milyen volt a barlangi vízáramlás iránya. Még annyit, hogy ezek a formák gyakran csúcsos formákban jelentkeznek. A nedves trópusokon, leginkább az őserdő klímán, kérem a szikla tornyokon azt látjuk, hogy ilyen fenyőfákhoz hasonló éles, fantasztikus formák jelennek meg, akár fenyőerdő karroknak is lehetne őket nevezni. Nem sok van a Földön ilyen, ezek a legintenzívebben oldó karszfelszínek, karrosodó karszfelszínek. Kérem szépen, ezeket angol szóval pinéklnek nevezzi a szakirodalom, a németek pedig spitzkarroknak, csúcskarroknak. No kérem, ezek a Föld legkülönlegesebb morfológiai képződményei. Nem túl sok helyen vannak, a nagyon nagy, gyorsan oldódó őserdő karsztok mélyén, és miután ugye lepusztítják ma az esőerdők nagy részét, ezek is pusztulóban vannak, de a leghíresebbekre, mint például Borneo közepén a Mulu Nemzeti Parkot telepítették, ilyenek láthatók máshol is, én is csak néhányat láttam még egész pályafutásom alatt is ezekből, de ezek fantasztikusak. Sokféle változatuk van. Kisebb, nagyobbak. Nálunk egy félméteres, méteres, kétméteres ilyen csúcskarmár különlegesnek számít. Van, ahol a 20 méteres ilyen fenyőfa alakzat sem ritkaság. No, kérem szépen, amikor a talaj alá kerülnek ezek, akkor szintén lekerekítődnek, méghozzá szabálytalanul, és azt látjuk, kérem, hogy általában a talaj alatti karroknak kevesebb a típusa, kisebb a változatossága, de gyakoribb az előfordulása. És nincsenek így olyan jól osztályozva még, mint a napvilágon levő jól látható karrok. Én ezzel elbúcsúznék a mikroformáktól, a karroktól azzal, hogy a mikroszkópikus méretű formáik pedig nálunk is az összes sziklafelületeken felfedezhető. Gyakran kérem, egy szürke sziklafelszínt, ha zsebkéssel megvakarunk finoman, mintha kicsit megsmigliznénk, halvány, szép, tavaszi, zöld szín tűnik elő. Tudják, miről van szó? A szemmel alig látható kis mélyedésekben ott ülnek a zuzmócskák, gombafonalaknak, algákkal összerendezett hifái, hifacsomói, ezek, amelyek mentén mindenféle sav hatására a gombostű fejnél jóval kisebb kis gödrök vannak. Szóval ezek az a társaság, aminek nevet se adok. Most csak megemlítem, hogy ilyen is van. A karrok különleges világát talán egy gyors áttekintés révén itt tudjuk legjobban szemügyre venni. Tessék csak nézni, kérem, és nézni, amiket leírtak. Itt vannak a rovát kakarok, tetszik látni, ez mindig a szikla éléről, fölülről indul, később eliminálódik. Itt vannak a penek, a sarok lenyomat vagy lábnyom karok, össze is olvadhatnak, teraszokat is alkothatnak. Itt vannak, tessék csak nézni, a nagy rinnenkarrok, a csatorna karrok, amelyek többnyire hasadékok mentén jönnek létre, ezek a leggyakoribbak. És a rinnenkarrok, ha kimélyülve talaj alá kerülnek, legömböítődnek a karbarázdák közötti kargerincek, és ilyen legömböített kar lesz, ha kikerül újra a napvilágra a talaj alól. Ez a leggyakoribb mi nálunk. Mindenütt találkozhatunk vele, és még rengeteg vizsgálat kell ahhoz, hogy mindent tudjunk majd róla. Nagyon keveset tudunk ezekről a legömböített karokról. De nézzük meg a lapos, akár tengerparti karsztokat, akár fennsíki karsztokat, amelyeken a repedések ilyen geometriai hálózat szerint szinte szabályosan következnek, és ezek mentén alakultak ki mély karok, ezeket az angol karjárdáknak nevezi őket, vagy karkövezetnek. Néha olyanok, kérem, mintha ki lennének nagy mészkőtáblákkal kövezve a lapos térszínek. Régen Itáliában a városok főterét így szokták kiképezni, meg már a görögök is, ahol összejött a nép, ahol sétált. Tudják, hogy hívták? Ezek a korzók a régi római időkben, a korzók. Ma is ugye sétára használják. Ezek olyan simák, hogy akár sétálni lehet rajtuk. Az ír tengerpartok a legjobb ilyen sétaterek, de sok felé vannak másfelé is. Európában is máshol. Nézzük tovább, kérem szépen. Itt vannak az odvas karrok. Ezeknek a továbbfejlődése. Nézzük csak itt. Itt vannak a hasadék karrok különböző változatai. Aztán itt vannak a meander karrok kezdeti formái. Aztán az odvas karrok, és így tovább. És ha mindezek a karrok, kevés helyén látni a világnak ilyen szép feltárásban, én ezt Ausztráliából hoztam ezt a képet, egy kőbányába lefűrészelték a falat, és előtűnt, hogy a különböző karrok milyen mélységig, akár 20 méter mélységig is lefelé folytatódtak, néha egészen a barlangig. Tetszik látni, ez egy márványbánya volt egyébként Új-Dél-Veszben. No kérem, ezek a mélyedések kitöltődhetnek talajjal, és a talaj alatt még tovább folytatódik az intenzív oldódás. Vannak aztán réteglapokon keresztirányba összekötő oldáskarok is, ezek így együttesen, ha véletlenül az erózió ezeket az alakzatokat kitakarja, tehát eltűnik a talaj, akkor vad, úgynevezett oromkarsztról van szó. Ilyen csipkézet. Nincs az a barokk palota, aminek a homlokzata olyan mutatós lenne, mint néhány oromkarszt a földön. Különösen Új-Guineában vannak fantasztikus oromkarsztok. Arról neveletesek, hogy néha 2-3-4-500, néha 1-2 kilométer magasságú falak tetején vannak, ugye, és azon lehet Lábújhegyen hintázni már, akik ezt megszokták, de ezt hagyjuk a pátuákra. De ezek az oromkarsztok sokfelé máshogy is jelen vannak, eltakarva nálunk is megvannak. Vannak közepes méretű karsztformák, nagy csoport. Ezeknek nagy része úgy keletkezik, hogy a felszínről a vadózus víz befolyik a karszt mélyébe. Ezért ezeket a formákat, amelyek a víz beszivárgása eltűnése nyomán jönnek létre, én a víz elvezetés formáinak csoportjaként határoznám meg. Tehát a víz elvezetés felszíni formái, már a karok is részbe ebbe tartoznak, de ezek az említettek, ezeknél nagyobbak, és az alapvető képződményük közé tartoznak a víznyelők. Szlovén szóval ponor, ahogy a nemzetközi szakirodalom átvette, víznyelők. Tehát olyan nyílt, vagy zárt, vagy legalábbis látszólag eltömött mélyedések, amelyekbe a víz eltűnik. Ezek lehetnek egész aprók töltsérméretűek, de lehetnek akkorák, hogy egy sió vagy sajó méretű folyó eltűnik. A Buna folyó, meg más hasonló, itt a Nyugat-Balkánon levő jellegzetes karszfolyó néha egy-egy víznyelőbe, vagy több víznyelőbe tűnik el. A gyakoribb azonban, hogy ezek a víznyelők ilyen emberméretű mélyedések, formák. Csolnoki professzor annó még azt gondolta, hogy ezeket lehet leírni, hogy például domború a belsejük. A legritkábban szép töltsérszerűek ezekére. Millió fajtájuk van. Leggyakrabban eltömődnek. Miért? Mert erős esők, záporok idején a víz ezekbe behordja a szemetet. Ami nem tud elmenni a vízzel, ott marad, elkezd korhadni, rohadni, oda kerül homok, iszap, agyag, dögök és növények, fák és villanysparhelt roncsok és hasonlók vannak világszerte a víznyelőkbe. Kérem szépen, Kentuckytól Kínáig egy vasbányát lehetne nyitni az emberi társadalom szemetéből, amiket behaigálnak többek között a víznyelőbe. De mindesetre a víznyelők vezetik el a vizet, ezek adják az emberiség egyik nagy kincsének utánpótlását. Hát ezt kérem szépen, ezt tudják, mit jelent? Világszerte. Nem tudom, ez egy alapvető emberi tulajdonság, szerintem genetikusan adott, hogy ezekbe szemetet haigál a társadalom. Mindegy. Kínában épp úgy, mint Afrikában és máshol. És mi nálunk is. Persze mi egészen jó fejlettek vagyunk e tekintetben. Például egy víznyelőbe Aktelken 30 évvel ezelőtt vettem a fáradtságot, terepgyakorlaton megszámoltattam 23 ezer akkori sör palack tető volt bedobva. Az egyik vendéglős úgy gondolta, hogy ez a legjobb helye, kifuvarozta a Nemzeti Park, akkor még nem volt az, teletén is bedobta a víznyelőbe. 23 ezer. Na, nem akarom tovább ragozni a dolgokat, ilyenek vagyunk. Na de a víznyelőkben természetes úton is sok minden fölhalmozódhat. Azok a víznyelők, azok a ponorok, amelyek jól látható hasadékokban viszik el a vizet, azok messziről kiabálnak, de ezek ritkák. A többség esetében laza üledékkel van eltönve, és nehogy azt higgyük, hogy azon nem tud átmenni a víz. Néha oly gyorsan átmegy, hogy mintha nem is lenne eltömődve. Máskor viszont ténylegesen eltömődik, és ideglenesen ezekbe a mélyedésekbe, zátorok idején ilyen vizes foltok, tavak, pondok is keletkeznek. Megint máskor szó szerint eltömődnek agyaggal, és sajátos kis tavakat alkotnak. Aztán újra kinyílhatnak, és így tovább, és így tovább. Az Aktelki előbb említett szép karfelszín tövében van egy dolina, amely épp az elmúlt évekig el volt tömődve. Ezért keletkezett benne az Aktelki tó, amely egy nyelőből átalakult tó, vagy dolina, és egy-két év alatt eltűnt a vize. Ma majdnem szárazon áll, már mesterségesen kezdik szigetelgetni, hogy valami legyen. Jegyezzük meg, hogy a víznyelők egy kezdeti vízelvezetési forma, amely idővel sok minden más karszt formává alakulhat. A legesleg mutatósabb, és a karsztályak nagyon érdekes formája a dolina, magyarul töbör. Azon ritka nyelvek közé tartozik a magyar, amiben szó van erre a karsztformára. Tebernek is nevezik, az is a magyaros alakja, nem a szlovákos, szlovákok máshogy mondják. Most a dolina a szláv nyelvekben általában a völgyet jelent. A karsztban nem, mert a szlovének ez egy zárt, a szlovén-horvát nyelv, népnyelv, ezt egy zárt, nagyjából szabályos, katlanszerű mélyedésre tartotta fenn. Ezek a dolinák azonban az osztrák-magyar, a bécsi karsztiskola, geomorfológiai iskola közvetítésével a karszthegységből, a Nagykával írt karszthegységből kerültek át a német szakirodalomba, meg a magyarba is, és a 70-es, 80-as években átvette a német, és a 90-es években az angol, a mostani években már az amerikai is. Pedig az amerikai szaknyelv sinkhole-nak nevezte ezeket. Vagy egyszerűen csak sinknek, mint ahogy az amerikai konyhában ugye az összes, ahova a dézsát kiborogatják, az mind sink a mosogatóban is, meg a WC-ben is, meg máshol is. Na, kérem szépen, már ők sem mind a műveltebbje, aki netán egy más nyelvet is ismer, az már tudja, hogy ezek dolin formák, dolin, ahogy az angol írja. Na, kérem, ez a szó tehát, ez a szlovén népi kifejezés megtelt szakmai tartalommal, ma már terminus technicus, mint sok más. Ez a karszoknak egy nagyon változatos formában megjelenő, de alapformája. Fantasztikusak lehetnek a dolinák. A bükkfensík, az akteki fensíkok sorba rendeződött, ilyen bombatölcsér, de annál nagyobb, ilyen teremnél is nagyobb szabályos mélyedései, nálunk is nagyon szembetűnők, de sok felé vannak, sorokba rendezve, vagy éppen szórtan, csoportokba, dolinafészkekbe rendeződve, vagy egyesével, a lejtőkön függő töbrökként kialakulva, aszimmetrikusan vagy szimmetrikusan, ezer változatban ezeket mind a szakma, és nem a népnyelv, a szakma dolináknak nevezi ma már. Ezt a magyar is átvette, de fölváltva használhatjuk a töbör kifejezést, ne hagyjuk meghalni ezt a szót, mert mi gazdagok vagyunk, nekünk van erre szavunk. Ez ritkaság. Na, kérem szépen, a töbrök genetikusan sokfajták lehetnek, de két főcsoportot már 100 éve elkülönítenek. Az egyik az oldásos töbör, az A csoport, a B a rogyott töbör. Az oldásos töbör azokon a helyeken jön létre, ahol a rések, repedések mentén intenzív oldódással egy felszín alatti koncentrált járatrendszer jön létre, amely aztán egy bizonyos mélységben egy vízszintes járatrendszerben elvezeti a vizet. Nos, ezeket a felszínnek, ezeket a koncentrált víz elvezetésű pontjait az jellemzi, hogy ott intenzív az oldódás, és ezért oldásos mélyedések keletkeznek. Ezek a leggyakoribb csoport, és nagyon sokféle formában megjelenő csoport. Ezek az oldásos töbrök, vagy oldásos dolinák. Én genetikailag már 30 éve két csoportjukat, ez nemzetközileg ma már egészen elfogadott, az osztályzásokban is különböztetném meg. Az egyik az az, amikor az oldás a töbör közepén lefelé a legintenzívebb, ezért a töbör ilyen mély tölcsér alakú képződményként alakul ki, és így mélyül tovább, egészen míg abban a mélységben nem hatol, ahol már vízszintes a vízelvezetés, például egy barlang formájában. Ezek a tölcséres töbrök. Más az eset, amikor felhalmozódik itt egy csomó oldhatatlan maradék, talaj, esetleg tó is felhalmozódik. Én általában 6-8 méterben szoktam találni azt a vastag agyagréteget, amely már félig meddig eltömi a töbröt, és akkor nézzük csak, mi van. A víz itt már nehezen megy át, kevés víz, ezért a lefelé mélyülés lelassul. Ellenben itt a peremeken a vékony talajtakarón át igen intenzív karrosolás és oldódás megy végbe, tehát a töbrök oldal irányban fejlődnek. Ez a laterális töbörfejlődés az én szóhasználatomban, és ilyen tál alakú, csésze alakú alapformákat hoz létre. És a kettő között számtalan átmeneti variáció van. A második nagy csoportja a töbröknek a szakadéktöbör, ezek a legbizarabbak, ezek nem szabályosak a legtöbb esetben. Ott, ahol a felszín közelében barlang van, és ez beszakadt, akár az egész barlang is beszakadhat, de csak egyes helyei. Tudunk a világon számos példát, ahol éppen most szakadt be, nem régen, néhány tízezer éve, vagy ezer éve, vagy ötven éve egy-egy felszín. Floridában jó magam is, jó pár felszínen voltam, amely az elmúlt évekbe szakadt be, és ha megmarad a beszakadásnak ez a cirkusz alakú, meredek, sokszor túlhajló, de általában függőleges falu kutya mélyedése, ezek a szakadék töbrök. Ezek lehetnek akár 3-400 méter átmérőjek is, lehetnek néha csak ilyen teremméretűek, vagy ennél is szükebbek. A mélységük fantasztikusan változó. Ezek kérem szépen a barlangászok és a speleológusok eldorádói, mert innen többnyire lehet egy járatot találni. Ahogy a felsőképen látjuk, gyakran a lezuhanó kőzet tömegre felhalmozódik a törmelék, eltömődhet, néha tavak maradnak vissza. Kérem szépen, a világ leghíresebb ilyen vizet tartalmazó, eltömődött, régi szakadék töbrei, amelyeknek közben a fala is teljesen simára, ilyen simára leoldódott, magam tanúsíthatom, végigmásztam rajtuk. Kérem, a cenóték Jukatánon, és az én elméletem szerint ezek a magyarázatai a maja kultúrák változásainak is, hiszen a cenót vizéből nyerte egy-egy városállam a vizét jóformán csak, és miután ez megromlott, ugye, akkor mindenféle bajok voltak, néhány évtizedig könyörögtek az esőistenhez, áldoztak is mindenfélét, mennyasszonytól kezdve aranyig. Én magam is álltam azon a kis kiképzett szép oltárszerű párkányon, ahonnan ledobták őket, föl ékszerezve, stb. Én nem ugrottam le, átmentem a másik oldalra és lemásztam. Ott is leestem, de kimásztam. Úgyhogy át tudom maguknak mondani, hogy ezeknek a cenotéknek a vize posványos. Hát persze, hogy el kellett költözni egy-egy maja kultúrának az erdő más helyére, egy másik cenóthoz, hogy vízhez jusson. Na de ez messze vezet. Előfordul, hogy még lehet látni egy-egy barlangi törmelékhegy formájában a szakadék töbör beomlásának folyamatát. A macoha barlang, itt a morva karszton, ennek csodálatos példája, de sokat lehet egyebet is mondani. Na kérem, a harmadik csípus, ez rejtette forma, ezek a szuffóziós töbrök, vagy dolinák, ezek olyan helyen alakulnak ki, ahol a karsztosodó kőzetet valami nem karsztos borítás fedi. Például itt lösz, itt meg moréna törmelék. különösen a kanadai meg finn mészkőterületeken a morénák törmeléke teszi szinte fölismerhetetlenni a beomló oldás mélyedést. Itt van a töbör, és a omladék ugye úgy kiformálja a dolina formát fölötte. Máskor ez időszakos beomlásokkal az itt keletkező járat utána fejlődik. Kentuckyba a löszön lehet ilyeneket látni, de sokfelé máshol is. Ezek tehát a szufóziós töbrök. Végül a negyedik töbör. Ez Magyarországon teljesen ismeretlen, és az még a szakemberek se igen jól tudják. Én néhányat a Kubában, Haitiben, Jamaikán, aztán Kínában megvizsgáltam, ezért merek maguknak felelősséggel nyilatkozni róluk. Ezek kérem a kokpittek, cockpit, le tudják írni. A kakas viadalok színhelyeihez hasonló, de nagy képződmények. Ugye itt Jamaikán a fekete bőrűek iszonyúan szeretik a kakasokat összeereszteni, aztán fogadnak ezzel nyerni, veszteni, mindent lehet. A lényeg azonban, hogy ezek a zárt mélyedések, ahova bedobják a kakast és körbeállják, hogy hadd gyepálják egymást az 5 centis, 10 centis sarkantyúikkal. Ezekhez hasonlók azok a nagy dolina formák, amelyek itt a nedves szubtropusokon, a humidus szubtropusokon fellépnek. Ezeket nevezik kokpiteknek. A nagy amerikai geomorfológus Monroe írta le őket az 50-es, 60-as években, és először senki nem tudta igazán, mert nem definiált, hogy mi az a kokpit fasz. Hát kérem, ilyen egy-egy kokpit keresztmetszete, és ez számos dolinaszerű mélyedésből összetevődő hálózat, amelynek többnyire barlang vagy egyéb víznyelő elvezetése van, és két egymás mellett levő kokpit között a gerincek, a dolina gerincek nagyon sokszor a gyors szubtropusi nedves éghajlaton, a gyors mállás miatt, gyors oldódás miatt ilyen éles gerincé alakul, sőt, ez keresztirányba is felbonthatja a korrózió, úgyhogy gyakorlatilag a kokpitek éles gerincei helyenként úgy csúcsokká bomlanak, mint a kakas taréján az egyes része. Na kérem szépen, nem lehet tudni elnevezést most erről, vagy az előbb említett okból adták neki. Tehát ezek a kokpitek keresztmetszve felülnézetben. A töbrök, a dolinák ezen a csoportokba beoszthatók. De ma már az angol nyelvű szakirodalom néha még egész tölcsérszerű mélyedéseknek is dolina nevet ad. Én ezeket nem nagyon hiszem el. Ellenben vannak olyanok, amelyikor a dolinák társulnak. Például mi nálunk bizonyos hajdani karszfolyók medreiben sorozatba helyezkednek el. És ma már a karszfolyó eltűnt, de visszamaradnak a víz elnyelődéseinek tölcséreiből alakult dolinákba, és mivel ezek így sorba rendeződtek, sordolináknak, az egészet együtt meg dolinasoroknak nevezzük. Jakucs László legnagyobb felfedezése véleményem szerint ezek genetikájának megfejtése, amelyet ma világszerte elfogadnak. Tudnélik, képzeljék el, hogy itt a karsz széle, innen valamikor így folyt a folyó. De a repedéseken, a víznyelőkön át már menet közben is ugye egyre több elfogyott. Itt végül teljesen elfogyott a folyó. Akkor aztán tovább revidülve ez a szakasz szárazra került, és ezek a víznyelők átalakultak oldásos töbrökké. Majd utána már annyira kitágultak a járatok, hogy már itt elfogyott a folyóvize, és azért itt is töbrök keletkeztek. Végül a folyamat eljutott a karszt összlet széléig, és ma itt tartunk, hogy ilyen száraz, aszóvölgyszerű mélyedésekben dolina sorok húzódnak. Ezeket vizsgáltam én sok tekintetben, és máig sok érdekesség tárult föl, most csak ennyit róluk. Máshol a töbrök szabálytalan módon, de sűrű fészkekbe rendeződnek. Nálunk leginkább lápának nevezi a nép karszteleteken azokat a közös mélyedéseket, amelyekben 5-10-20, de néha csak 2-3 dolina ül. Én ezeket dolinalápáknak, dolinafészkeknek apostrofálnám. A továbbiakban még annyit erről, hogy a Karszt-pataknak ezt a mélységi lefejeződését, amely folyamatosan egyre rövidíti a Karszt-patak medrét, és egyre inkább dolina sort alakít ki, mélységi lefejezésnek nevezi, vagy batűkaptúrának. Batűsz az mélységet jelent, ugye? Tehát mélység felé való lefejezés, kaptúra, capture angolul. Na kérem szépen, a továbbiakban már egészen másról lesz szó. A dolinák néha csak kettesével, hármasával hossz irányba összeolvadnak. Ezeket a szlovén népnyelv uvaláknak hívja. Magyarul vakvölgyek, mindkét végük fölhajlik. Tehát még akkor is, ha ezek egységes ilyen teknő alakú völgyeknek látszanak, az aljukon lerakott talaj alatt fel lehet fedezni a hajdanába önállóan egymás mellett lévő és összeolvadt töbröket. Néha a felszínről valamiféle ilyen tölcsér vagy kutszerű, néha fölülről szűkülő, máskor fölülről szélesedő, barlangszerű képződmények visznek le. Van, amikor csak pár méter hosszúak ezek, van, amikor 20-30 méter mélyek, és most fogódzanak meg, van, amikor 1800 méter mélyek. A magyar nyelv egy szép szót ismer erre, egy elmagyarosított szót, a zsombolyt. 800 éve használjuk, úgyhogy ne hagyják el. Erre kevés nyelvnek van szava, az angol nevezéktan besorolt ezeket is a dolinák közé. A franciák aknabarlangoknak is nevezik őket, avennek. De nekünk van rá egy zsomboly kifejezésünk. Ezeknek a függőleges repedésekből oldással kialakított barlangoknak, magyarul zsombolyoknak mi mindenféle, sokféle fajtája van. Kérem, a javarészüket az oldás alakítja ki, de eltömődhetnek, más járatokba is folytatódhatnak, néha egész hálózatukat térképezik a barlangászok. Ugye a zsomboly feltárás, a barlang feltárás egyik lehetőségét adja. No, kérem szépen, a zsombolyoknak igen sok változata van, van, amikor egész szabályosak, van, amikor teljesen kaotikusan alakultak. Jegyezzük meg, hogy a felülről szükülők, azok feltétlenül oldással alakultak ki. Jegyezzük meg, hogy a felfelé szükülők, azok gyakran úgy jönnek létre, ahogy Kessler Hubert, magyar kasztológus annak idején leírta, hogy egy-egy erősen, tektonikusan igénybe vett felszínen úgynevezett, vagyis mészkő rétegbe úgynevezett gömbboltozat vagy donga boltozat szerket is kialakulhat. A kettő között az a különbség, ha oldalról nézzük, hogy a gömbboltozatnál így megállnak egymáson a rétegek, mint ahogy a kövek is, ha egy székesegyház kupoláját elkészítem, és akkor itt akár kinézhetek, vagy benézhetek, ez nem szakad le. De ha donga boltozatról van szó, akkor fordítva van, akkor ilyen módon feszülnek egymáshoz a boltozatnak a sziklái, a természetben ezek szabálytalanok, az építészetben szabályosak, és ebben az esetben az egésznek a súlya, feszültsége erre a középsőre tevődik át. Ugye itt fellép a szegeletkő probléma. Ha ezt a középső követ kihúzom, akkor az egész összeomlik. Ugye vannak ilyen boltozatok az építészetben, természetben is. Ha olyan az összetöredezett sziklaréteg a barlang terén fölött, hogy az inkább ennek a donga boltozatnak felel meg, akkor elég az oldódás révén ezeknek a szikláknak a meglazulása, hogy utána az egész lezuhanjon, és mi keletkezik? Egy szakadéktöbör. Ilyen is van. Az ilyen időlegesen fönnálló, kifelé harapózó barlangok az igazi aknabarlangok. Amikor azonban gömbboltozat van, akkor az akna barlangoknak a léte hossza sokkal nagyobb, mert itt a gyűrű feszültség tartja össze a sziklákat, és ezért akár geológiailag hosszú ideig is megmaradhat a zárt nyílás. Persze, ahhoz, hogy több száz méter hosszú járat kifejlődjön, ahhoz nem elegek ezek a statikai magyarátok, ahhoz oldás kell. Az én véleményem, hogy a zsombolyok többsége és a barlangi boltozatok többsége is oldással fejlődik és alakul tovább. Ennyit erről. Mennyi időnk van? Fél óra? Nincs? Ajaj. Kérem szépen, fölgyorsulok. Egy másik, ennél nagyobb méretű karsztforma a felszínen a legnagyobbak egyike, a polje. A polje szláv nyelveken földet, mezőt, síkterületet jelent. A poljékat a dinaridákból származtatva, ott ismerjük a legszebbeket, legváltatosabbakat, legtöbbet, de egyezzük meg, hogy csak azért, mert itt kutatnak már 2000 év óta bennük, és itt él némely országok lakosságának többsége. A dalmátok, dalmáciai horvátok, némely szerbek, koszovóiak, azok mind poljékban élnek, ugye? Rengeteg poljé van. Én valamikor, amikor regionális természetföldrajz gyakorlatot tartottam kezdő koromban, meg említhetek, hogy 87 polje visszakérdezését kívánta tőlem akkori előadást tartó tanár. Na kérem szépen, tehát a nevesínje így is lehet mondani, a popovó polje, a legnagyobbak, de a fatnicskó, meg a többiek is százával vannak. De a világ más tájja is tele van poljékkal. A poljék tulajdonképpen zárt, vagy az esetek többségében eredetileg zárt, karsztos medencék. Jellemzőjük, hogy többnyire meredek oldal lejtőjük van, de ez nem szabály. Máig a polje tudomány, a karsztudomány egyik legkifejlettebb ága. Főleg a szlovének művelik, de világszerte az új és új poljék feltárásával sokat hozzátesznek ehhez. Jegyezzük meg, hogy korántsem balkáni dolgokról van itt szó, de itt vizsgálták messze legjobban őket. Három típusát különíti el a szakirodalom. Az egyik, amit már Csolnoki is bemutatott, amikor egy nem karsztosodó kőzet valami okból kikopik egy adott helyen, akkor ilyen karsztos medencéről van szó a karsztályon. Egy sokkal gyakoribb változata az úgynevezett perempolje, amely a karsztok peremén jön létre, és a nem karsztos teletről ráfolyó vizeket vezeti a mélybe. Ezek akár ugye néhány száz négyzetkilométeresek, esetenként több ezer négyzetkilométeres az aljukon talajjal fedett, tehát egyedül művelhető karsztos területek is lehetnek. Itt van viszont egy zárt változat, amikor egy nem karsztosodó kőzet bukkan ki a karsztos medence alján, és itt a meredek karsztos lejtők határolják a poljet. A legszabályosabb viszont az úgynevezett bázisszint polje, amire az jellemző, hogy a polje alja nagyjából a karsztvíz szint átlagos állásával esik egybe. Na már most, száraz időszakban a karsztvíz szint lesüllyed, és akkor a polje feneke száraz, és a tövé, a falak, a lejtők tövében barlangok vezetik el a poljéből a vizet, az esővizet, a mélybe. Máskor, ha megemelkedik esők nyomán a karszvízszint, akkor a polje feneke fölé emelkedve a karszvízszint, ugyanezen barlangok dobják a felszínre a vizet, amit elvezették más esetben, és ilyenkor a nyelő barlangok helyett forrásbarlangokról van szó, és pillanatok alatt megtelik a polje alja vízzel. Máskor viszont csak folyók kacskaringóznak végig a polje vízszintes talapzatán. Na most, esetenként, tehát vízzel borított, esetenként száraz az ilyen polje, ahol a karsztvízszint tartósan megemelkedik, ott állandó víz töltheti ki ezeket a poljékat. A Balkán híres nagy tavai közül az Ohridi-tó, a Prespa-tó, meg a többiek ilyen nagy, akár Balaton többszörösen meghaladó méretű polje tavak is lehetnek. A föld poljéinak nagyobb része azonban száraz és zárt karsztos medencét képez, amely azonban megnyílhat egy-egy völgyel valamilyen irányba. A perempoljék, a bázisszint poljék, a tektonikus poljék, a denudált poljék sokasága van világszerte, és a karsztokon ezek a leginkább településekkel, városokkal, termeléssel borított területek. Ennyit erről. A poljékhoz a kisebb karsztformák, a másfajta karsztformák sokasága csatlakozhat. A következő témakör ezeket az eddig sorra vett különböző képződményeket egy ilyen orvosi, vagyis állatorvosi lóhoz hasonló, amelyen a ló minden szervét, sőt minden betegségét is be lehet mutatni. Ez egy olyan táj, amilyen táj nincs a világon. Miért? Mert itt minden jelen van, a karrok különböző típusaitól, itt a főbb csoportok fel vannak sorolva, főbb csoportjaitól elkezdve a poljékig, sőt a felszín alatti világ is elénk tűnik. Tehát ez egy ilyen összefoglaló rajz, amelyet a tankönyvükben keressenek meg és tanulmányozzanak át. Azt találják rajta, amit eddig végig beszéltem. A legnagyobb karsztformák között a karszt planina a legfontosabb. Mi az a planina? Szláv szó karsztfennsíkot jelent. Ez nem mindig jelent nagy magasságban levő fennsíkot, hanem egy kiemelt karsztkőzet tömeget. Na most, ha ez területileg jó pár négyzetkilométeres, akkor akár karszt platóról is szó van, magyarul így hívjuk, hogy karsztfennsík, de nemzetközileg is használt neve a planina. A karszt planina a legnagyobb karsztforma, mert magában foglalhatja az összes eddig említett formát a felszínén és a mélyén a felszínati karsztformákat. A karszt platókhoz hasonló újabb képződményeket elsősorban ma a trópusokon látunk fejlődni, de fosszilis formában mindenütt megtaláljuk a hideg égövigyőket, ezek a karszt síkságok. Képzeljék el, kérem, hogy a tengerpartok vagy a helyi karsztos erózió bázisok közelében a barlangok források formába elvégződnek, és a barlangok beomlanak, és a karszterem állandóan hátrál. Akár karszlépcső vidékek is létrejöhetnek, és a helyén egyre szélesedve, ott, ahol ez gyorsan megy végbe, például Vietnámban meg máshol, a tengerparton akár több kilométer szélességű, tökéletesen elegyengetett karszsíkságok vannak. Ezeket nevezzük karszperem síkságok. Keveset tudunk róluk. Amikor már behatóan kezdték például Vietnámba vizsgálni, akkor szétbombázták a mérőhelyeket is. Nekem volt egy doktoranduszom, aki éppen ilyeneket vizsgált, de hát háborús körmékölt gyakorlatilag nem sokat értünk el. Na kérem, vannak aztán belső karszsíkságok is, amelyek a karszplanáció elegyengetődés révén jönnek létre. És vannak különösen ezeknek a karsztsíkságoknak a peremén a hajdani nagy vastagságú karsztosodó összlet lepusztulása során visszamaradt karsztok, amiket én maradvány karsztoknak nevezek, akár romkasznak is hívhatják őket. Az angol és többnyire a külföldi szakirodalom ezekhez sorolja a világ legbizarabb karsztformáit, mert tulajdonképpen a karsztos kúpok, a karsztos tornyok, azok romformák. Valami okból adott helyen megmaradt a karszt, máshol meg síkságig lepusztult. Így jöttek létre a világ legérdekesebb, csodálatos helyei, a Yunnan tartományban, Dél-Kínában, a Li folyó mentén, Dél-Kínában és még sok helyen, Jáván, Szumátrán, a Fülöp-szigeteken, Új-Guineán, Észak-Ausztráliában, Dél-Ausztráliába, és még sokfelé, Mexikóba, Brazíliába, ezeken helyeken jártam, de még sokfelé sorolhatnám a torony és kupkasz formák, amelyek ma leginkább a trópusokon vizsgálhatók, hiszen gyorsan fejlődnek, de máshol is megvannak átalakult formában. Kérem szépen, ezek a bizarr, vad kasztályak a legtöbb szakember véleménye szerint maradványkasztok. Na most ezeknek a trópusokon ma is szemlélhető gyors lepusztulás folyamatait mutatják például azok az ábrák, ez, ami olyan, mintha egy kenyér lenne, ez például a Fülöp-szigeteken gyakori. Van aztán, ahol szabályos kúpkasztok merednek, mint Dél-Kínában. Van, ahol ilyen toronykasztok vannak a Liu folyó mentén, fantasztikusak, oda azért érdemes elmenni, ez egy turista központ. Kérem szépen, az ezrei ezeknek a 4-500 méter, vagy csak 3-400 méter, vagy csak 50 méter magas tornyoknak. Aztán az újhoz hasonló kaszt, aztán a tűkaszt, aztán a mogotté, amely Kubában, Jamaikában, Mexikóban gyakori. No, kérem szépen, sorolhatnám tovább. Ezek a föld legromantikusabb, ha úgy tetszik, kup és toronykasztályai. Ez az ábra mutatja, hogy ezeknek a fejlődését még nem ismerjük eléggé. Nem olyan egyszerű a dolog, mint ahogy régen gondolták. Itt van például egy toronyhegy. Ugye ezek a toronyhegyek saját vizsgálataim szerint is olyanok, mint a zementári saj. Tele vannak bizonyos szintekben barlangok, azok ki vannak töltve cseppkövekkel, mindenféle fantasztikus dolgokkal. És kérem szépen, hogy alakulnak ki ezek a szintek? Hát, ezek a barlang szintek? Hát, ugye a lábbarlangok a mai üledék szintjének folyóit vezetik el. Egy valamikori szint ebben a zónában hozott létre egy barlang szintet, egy még korábbi szint itt, és közben a felszín is alacsonyodott, ahogy ezt a Paul Williams barátom, aki ezeknek a legjobb kutatója, az új-zélandi Auckland Egyetemének ma már nyugdíjas professzora, akivel utoljára most októberben beszélgettem végig egy vitorlázás közben egy kanadai tavon ezt a témát. Hát kérem szépen, itt erről külön fél éves stúdiumot kéne nyitni. Most többet nem is tudok mondani. Kérem szépen, a karsztok a felszín alatt is működnek. A karszt térbeli háromdimenziós rendszer. Nem kétdimenziós, mint esetleg a folyóvizek, vagy a abrázió, vagy hasonló. Háromdimenziós térben juggatja át, oldja, korodálja a kőzetet. Ennek az a következménye, hogy egy fejlett, elkarsztosodott terület, ahogy a német mondja, ugye elkarsztosodott magyarra fordítva, ez kicsit már tényleg az ementáli sajthoz hasonló belsejű lehet. Na most a belső rendszerek, vízvető rendszerek, ezek a repedések, pasadékok tágulatából keletkezett üregekben mennek végbe. Tehát a felszínalatti karsztosodás alapformája az üreg. Ez az üreg lehet milliméteres, vagy kapilláris méretű, és lehet óriási nagy. De mindőtt üregről van szó. Így vagy úgy keletkezett karsztüregről. Ezek beomolhatnak, és akkor felszíni formák, vagy felszín közeli formák jönnek létre. Máskor időtlen időkig fennmaradnak, és a karsztot teljesen átjárják. Ezeknek az üregeknek egy rendezett, adott irányban, akár függőlegesen, akár horizontálisan megnyúlt változatát nevezi az ember barlangnak. A barlangnak nagyon korrekt definíciója nem lehetséges. De általában elfogadható az a nem tudományos meghatározás, hogy barlang az a karsztjárat, amibe az ember valahogy bejut. Az ember által járható üreg a barlang. Ennek az apró kis sziklafülkétől kezdve az 500-600 kilométeres barlangrendszer hosszúságig mindenféle hossza, a milliméteres vagy félméteres átmérő, lumen átmérőtől a fél kilométeres terem magasságig minden váltata lehetséges. A barlang tudomány, a speleológia, ha azt nem sportszinten űzik, ma már rengeteg fajtáját különíti el a barlangoknak. Én itt csak röviden összefoglalva a barlangoknak egy közismert hárommas beosztását adnám, ez pedig a már Csolnoki által is ismertetett olyan barlang, ami egy víznyelőből a felszínről indul, de utána összeszűkülnek a járatai, de a vizet elvezeti. Ezt nevezzük nyelőbarlangnak. Ennek az ellentétje, amikor egy barlang forrást hoz a felszínre, de ha bemegyünk, egy idő után úgy összeszűkül, hogy nem tudunk tovább menni. Ez a forrásbarlang. Nyilvánvaló, hogy szabályos esetben ez a karszt két pontját jelöli. A nyelőbarlang ugye például innen indul és fejlődik. Itt meg a forrásbarlang fejlődik. És sokszor nem olyanok a viszonyok, hogy ezek összeérjenek. De ideálisabb esetben a kettő idővel, na nem ilyen egyszerűen persze, hanem járatok hálózatán át összeérhet, és a magyar nyelv Csolnoki óta használt szép kifejezésével létrejön az átmenő barlang, mint amilyen a Baradla barlang, a Béke barlang, nem sok ilyen van. A nemzetközi angol szakkifejezésekkel ezt integrált barlangnak nevezzük, magyarul átmenő barlang. Na most azt szerint, hogy ezeknek a barlangoknak milyen a szerkezete, az irányultsága, a fejlődése, igen sok fajta barlang változat van. Ezekre én nem térek ki, de jegyezzük meg, hogy a nagy barlangok akár barlang rendszerekké is egyesülhetnek, és például a Baradla esetében valamikor létrejött egy járat, amelyen ma végigmehetünk, azonban a barlangi víznyelők sorozatán át ma már a befolyó víz, a barlangpatak egy mélyebb szintben folytatódik, és egy második barlang emelet alakul ki, amit alsó barlangnak is hívhatunk. De a Földön ismeretesek olyan emeletes barlangrendszerek, ahol még több emelet van, mint ami csodálatos Baradlánk. Többnyire az éppen kialakulóban lévő alsó emeletek víz alatt vannak és szűkek, úgyhogy ezekbe bejutni a legnagyobb speleológusi teljesítménynek számít. A barlangok egy része elsősorban tektonikus vonalakon jött létre. Ezeket hívjuk tektonikus barlangoknak. Ilyenek például itt a budai barlangok tipikus, szabályos, geometriai szerkezetük van. Más barlangok föld alatti folyó völgyre emlékeztetnek, és annak a kanyargó, vagy nem kanyargó, megtörő, vagy nem megtörő változatait mutatják. Vannak barlangok, amelyek elsősorban függőleges, vagy ahhoz közel álló járatokból állnak, a budai barlangok. És vannak barlangok, amelyek az első előadáson ismertetett folyási övben kialakult úgynevezett horizontális, vagy közel vízszintes barlangok. Sose tökéletesen vízszintesek ezek. És vannak még ezek közötti átmenetek és ezektől eltérő fajták is. Vannak olyan barlangok, amelyeket a meleg, a termálvíz alakított ki, a budai termálkarsz barlangjai. És vannak többségükben a hidegvizes barlangok. És még igen sok változatot sorolhatnék, ha lenne időm. Aki erre kíváncsi, a régi recept szerint menjen karszmorfog és peckolt hallgatni, ugye? A barlangoknak azonban van néhány közös jellemvonása. Az egyik az, hogy a járatukban különböző keresztmetszetek jellemzők, a keskenytől a laposig minden. Hadd mondjam itt elkezdeni szépen, hogy én már mentem Brazíliába olyan barlangba traverzálva, 50 méteres magasságba, 2 kilométert, ahol órákig csak ezt csináltam, ugye? Mert más nem lehetett csinálni. Lent zúgott a folyó alattam. Ez volt a könnyebb. Mert ugyanakkor a Kentucky Carlston, kérem szépen, engem egy csomó izmos amerikai ballangász ifjonc teljes szereléssel becsábított egy ballangba, ami irdés mond 30-40 centi magas volt. Na most én nem tudtam, mi van, ugye? Erre vittem a filmfelvevőt, a videót és a fényképezőgépet. Ezek meg rohantak, elhúztak. Kérem szépen, én ott bagyogtam 5 kilométert így, teljes szerelése. Valaki próbálja ki békaugrásba lemenni a maguk korukba az 5 kilométert, és ha utána nem álljuk el, akkor eljött velem az amerikai barlangba. Szóval, ilyenek is vannak. Na most ezek a mesék, ezek a kis történetek, amik megtörténtek, arra jók, hogy sose felejtsék el, hogy ilyen nagy változatossága van a barlangi járatoknak, a barlang folyosóknak. A barlang folyosók többnyire tektonikus kereszteződésein a járatok találkozhatnak, egymást keresztezhetik, egymásból kiágazhatnak, egymásba egyesülhetnek. De néha egyiket sem teszik, hanem csak egy nagy terem boltozódik föl. Fölfelé harapózással, úgy, ahogy az előbb ezt már donga boltozat esetében is, meg a gyűrű feszültség esetében is láttuk. Na kérem szépen, a nagy ballangi termekben az omlások révén ballangi hegyek, törmelék fölhalmozódások, néha szabályos 50-60 méteres hegyek is vannak. No, ilyen formán elmondhatom, hogy a ballangokban a különböző alakzatok sokasága van, de ezeket két csoportra oszthatjuk. Az egyik a ballangi eróziós formák és a ballangi fölhalmozódás formák. A ballangi eróziós formák között a legfontosabbak a következők: a különböző gömbszerű, vájatszerű, karszerű oldás mélyedések sokasága, a különböző meder bevágódások, teraszok, ballangi teraszok, hatalmas nagy témakör, kialakulása teszi sokszínűvé a ballangokat, a kanyarulatok és a többiek. Ezek mind a kivésett, kivált eróziós formák közé tartoznak. A barlangi lépcsők, a barlangi szakadékok, és így tovább. A másik, még nagyobb csoportja a barlangi formáknak a barlangi akkumulációs formák, fölhalmozódás formák. Csak a főbb csoportjait. A barlang alsó részét kitöltő törmelék halmozódások, amelyekben az ilyen teremnagyságú bazinagy szikláktól kezdve a legfinomabb agyagfrakcióig minden lehetséges. Keverve is, kutyulva is, meg rétegezve is. Ezeknek a vizsgálata mondhat számunkra legtöbbet a barlang genetikájáról. Máshol a barlang fölötti beszivárgó rétegből kibukkanó vízcsöppek oldott méztartalma válik ki. Ezeket szép magyar szóval összefoglalóan cseppköveknek nevezzük. Ebben minden beletartozik, ami kicsapódással jön létre. Angolul az utóbbi 15 évben ezeket összefoglalóan a szaktudomány speleotémeknek nevezik. Ballangi témák, ugye? Speleotém, annyi, mint magyarul cseppkő. Na most, ezek között vannak függő cseppkövek, rétegzettek, álló cseppkövek, egyforma vastagságú szalma cseppkövek, a gravitáció törvényeit felrugó, a kristályosodás törvényei szerint, meg a széljárás barlangi légáramlás szerint fejlődő heliktitek, amelyek különböző változatai néha egész virágszerű borításokká, kristályvilággá, rózsákká és egyebekké alakul. Ezek teszik a legmutatósabb részét a barlangoknak. De nem mindenütt van még minden. Vannak cseppkőbarlangok és vannak nem cseppkőbarlangok. Jegyezzük meg, hogy a trópusi gyors oldás és kicsapódás miatt A trópusi barlangok szinte fedve vannak ilyen képződménnyel. A szubtrópusiakban már kevesebb van, a mérsékelt égövűekben még kevesebb, és a hideg égövűekből általában hiányoznak. Más oka is lehet ezeknek, de ezek együttesen. Füzérekké, drapériákká, függönyökké, szőnyegekké, folyáskövekké, peremkövekké és egyebekké rendeződve egy bizarr sokaságát adhatják a barlangi, sokszor vasoxiddal, mangánoxiddal, egyebekkel elszínezett csepkővilágának, amelyet még csak tovább színez a helyenként kivált méztufa képződmények gátjainak, akár platóinak, vagy a források előtt is megjelenő. És itt a Budai hegységben, a Rózsadombon, a Várhegyen, a Szabadsághegyen és a többin egyaránt meglévő édesvízi mészkő lerakódásoknak a sokasága. Ezeket tetarata lépcsőknek nevezték korábban, vagy tetarata felhalmozódásoknak olaszul. Nem fontos ezeket név szerint tudni, de azért jegyezzék meg, hogy ilyenek is vannak. Ez a föld alatti világ, ez a föld alatti világ egy egységes karsztosodási folyamat során alakul ki a felszínnel. Ezen a már említett ábrán itt ezek a felsorolt képződmények is mind felfedezhetők, tehát nézzék majd végig. Viszont a karsztályakon is végbe megy az a fejlődés, aminek zseniális megfogalmazója volt általában a nagy geomorfológus Davis. A ciklus tanában, és ezt lehet vitatni, lehet szidni, lehet cáfolni, a lényeg az, hogy többnyire igaz. A Davisnek a ciklus tanát legszebben a karsztályakra dolgozták ki már a 20. század első felében. És ennek rajzát a művész ilyen festő és rajzoló Csolnoki úgy elkészítette, hogy ma sem korszerűtlen. Tessék csak nézni a juvenilis, a maturus, a szenilis karsztok csodálatos formái. Ki fogom adni ezt mindenkinek, mert ma már nem lehet hozzájutni. Míg a karszt annyira tele lesz ilyen üregekkel, tetszik látni, hogy szinte egyszerre rogyik meg az egész, már csak maradványhegyek maradnak, majd azok is elsimulnak, és az egész karszt eljutott a lepusztulás állapotába, amit már akár a penki peneplénnek, pediplénnek is nevezhetnénk ebbe az állapotba. Tetszik látni, amikor jó esetben újra kezdődhet az egész, más esetben már csak romok vannak meg a karszt kőzet maradványiból, mert alatta már nem karsztosodó kőzetek vannak. Ezeket látjuk, kérem szépen, ezeket a formákat például a Mekong karsztos vidékén, ugye a híres deltán, ahol annyit lődözték egymást, ahelyett, hogy inkább ezt vizsgálták volna. Szóval sokkal hasznosabb lett volna, és a világ sok-sok vörös agyaggal fedett táján. Sajnos az a 10 perc, amit 5 percben a dolomit eltéréseien karsztjára szántam, másrészt a gipszkarsztokra az nem adatott meg, de akit nagyon érdekel, az akár nálam, akár másnál megismerheti ezeket a folyamatokat speciál kollégium keretében. Én kívánom, hogy őrizzék meg jó emlékezetükbe a karsztosodást, és akit ez különösen érdekel, az foglalkozzon karsztal. Viszontlátásra!
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Zámbó László előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. Kőzetmorfológia, a karsztosodás morfológiája, befejező rész. A felvétel 2004. márciusában készült.